Natura Stúdió. Szerdánként természetesen. Szeretettel köszöntöm a Natura Stúdió hallgatóit. Benedek Csilla vagyok. Ma folytatjuk beszélgetésünket Balla Ede Zsolttal a szakrális földrajzról. A múlt héten többek között arról szóltunk, hogy a szakrális földrajz vallja, hogy a helyek minőségi tulajdonságokkal is rendelkeznek, és nincsen két egyforma hely a világon. A székelyudvarhelyi meghívottunk, aki a megszokottól eltérő módon tekint a földrajzra, kifejtette, hogy mi a különbség a tudományos földrajz és a szakrális földrajz között. Szerinte az ember eredendően szellemi lény, aki harmóniára, boldogságra vágyik. Ezért minél inkább sikerül igazodnunk a léthez, annál egészségesebbek, tisztábbak és boldogabbak leszünk. Életünk helyére kerül. Tapasztalata, hogy csak akkor lehet boldog, ha a mindennapjaiba építi a helyek tanítását. Mert ami a helyére kerül, az helyes lesz. Magyarázza. A beszélgetés első részét bármikor meghallgathatják honlapunkon, a bukarestiradio.ro oldalon. A mai fél órában többek között beszélő nevekről és tényszerű helynevekről szólunk. Megnézzük, hogy lát egy települést a szakrális földrajz, de említést teszünk Balla Ede Zsolt a témában megjelent könyvéről is. Tartsanak velünk! A helyek közötti különbségekről.
Igen, van a helyek között különbség. Talán azt lehetne mondani, hogy vannak profán terek és vannak szakrális terek. A profán téren olyan területet vagy olyan vidékeket értek, ahol nem önmagáért való szépség, önmagáért való boldogságnak a cselekedetei történnek, hanem egy bizonyos érdekrend vagy egy anyagi megközelítés szempontjából közelítünk az adott helyhez. Ha mondjuk egy szántóföldet csak úgy nézek, mint szántóföld, akkor az profán abban az értelemben, hogy erőforrást állít elő az élet fenntartásához. Ha a szántóföldet át tudom úgy alakítani, és úgy tudok hozzá viszonyulni, hogy a szántásban én a szentséget látom, magyarul nagyon közel áll a szánt és a szent szó. Ez persze csak szójáték, de az a lényeg benne, hogyha egy adott cselekedetet én nem profán szinten közelítek meg, és akkor nem az a lényeg, hogy minél többet, minél gyorsabb idő alatt, minél hatékonyabb eszközökkel, hanem meglátom a cselekedetben a szentséget, és ahogy régi ember például lehúzta a cipőjét a szántóföld szélén, és mezitlábált be az első barázdát megszántani, és engedély két földanyától, hogy fölsérthesse a testét, amelybe majd beveti a magot, amely magból megszületik a magzat, tehát az a kalász, amely majd az életet fogja számára táplálni, akkor ez a fajta cselekedet, bár látszólag profán térbe zajlik, ez képes megszentesíteni azt az adott profán teret. Tehát ez nagyon összetett és bonyolult kérdés, hogy mi az, hogy profán tér, és mi az, hogy szent tér, de az emberi viselkedés és az emberi megközelítés képes, ahogy erről már beszéltünk, megszentelni és szentségtelenné is tenni a teret. Az ellenpéldára is hadd mondjak egy negatív példát, amikor a gyarmatosító fehér ember eljut mondjuk Észak-Amerikába vagy Dél-Afrikába, és az ott lakó ős népeknek a szent helyeit megbecs. Ez azt jelentette, hogy ezeken a szent helyeken nem volt szabad világi tevékenységet folytatniuk az őslakosoknak. Magyarul nem lehetett bányászni, nem lehetett építkezni rajta, nem lehetett fát kivágni és ilyen dolog. Tehát azt jelentette, hogy természeti erőforrásokban nagyon gazdagok voltak ezek a helyek. Jött a profán fehér ember, és akkor nem azt látta, hogy itt egy szent helyről van szó, amelyben az élet topzódik, hanem az anyagi erőforrást vette észre benne, és első dolga volt, hogy ezeket a szent helyeket anyagi szinten kitermelje, tehát világi tevékenységet folytatott, ezáltal megszentségtelenítette az adott tájnak a létét. Nagyon kényes téma az, hogy mi a szent és mi a profán, de vannak terek, amelyek elveszítik úgymond a lelki töbletet, és mások pedig megkapják azáltal, hogy az ember hogyan viszonyul hozzájuk.
Hogyan tekint egy szakrális földrajzos egy településre? Milyen szempontokat vesz figyelembe?
Nagyon sok minden meghatározza azt, hogy hol jön létre egy emberi település, és hogy az adott településen mi válik fontossá. A domborzati viszonyokból fakadóan és az adott térségben jelenlevő altalajkincstől függően is más és más tulajdonságkörök rajzolódnak ki, és egy adott településen is a települési légkör az kapcsolódik egyfajta kozmikus háttérhez. Most lehet, hogy bonyolultan hangzik, de minden településnek megvan egy saját önálló energetikai rendszere. Mondjuk azt, hogy ha valaki elköltözik Udvarhelyről Budapestre, akkor átveszi annak a tájnak, annak a városnak, a ki pejoratívan, ki pozitívan azt mondja, hogy elpestiesedik. Tehát, hogy átveszi annak a tájnak a rezgését, és úgy kezd viselkedni, úgy kezd élni, ami az adott tájban az elvárható. És azt tapasztalom, hogy nagyon sok település van, amely archetípusokat jelenít meg itt a Földön, és valahogy abban a településben egy bizonyos tevékenységi kör hangsúlyosabban tud megnyilvánulni, mint a másik
a
településen. Például vannak helyek, amit vásárhelyeknek neveznek, tehát ott a vásár minőség, a találkozás, a cserebere mind szellemi, mind anyagi értelemben fontos. Tehát, hogy mi a különbség egy vásárhely és egy udvarhely között? Az egyik egy udvarlásnak, az udvartartásnak az eszmeiségét hordozza, másik pedig egy kapcsolatteremtés és áru meg szellemi anyagoknak a cseréje lehet. Vagy vannak szeredahelyek, tehát például Csíkszeredában, ahol a szer tartásoknak a fontossága jelenik meg. Nem véletlen Szereda mellett van Csíksomlyó. Tehát ahol a szertartások, a szerveződések, a szeres települések rendje jelenik meg. Ezek megint egy tulajdonságkör.
Ilyen formán akkor a helységek nevei segíthetnek tájékozódni?
Minden bizonnyal. Tehát az ősök, amikor elnevezték azt a települést, ahová ők az életüket elképzelték, akkor megfogalmaztak egy iránymutatót a sok közül, arra vonatkozóan, hogy mire érdemes figyelni az adott településen. Mi az adott településnek a védő minősége, védő szentje, ha úgy tetszik. Nagyon sok olyan településünk van, amely föl van ajánlva egy-egy szent oltalmába. Például Szent Márton, vagy Szent Király, vagy Szent Domokos, Szent Tamás. Ugyanakkor vannak olyan települések, amelyek egy-egy csillagképi minőségnek a neveit és tulajdonságait őrzik. Például a Rákos nevek, tehát Csikrákos, vagy Rika erdeje Barút mellett, Felső Rákos, Alsó Rákos. Igen, mondhatnánk, hogy van egy olyan patak ott a környéken, amelyben sok rákot fogtak, és akkor az névadóként szerepel az adott településre vonatkozóan. De ha megfigyeljük a tájban behelyezett rákos pontokat, akkor ott egy-egy fordulattal lehet találkozni. Tehát tájkapukban, olyan helyeken jelennek meg a rákos pontok, ami fordító erőket vonz magához. Ugye a rák csillagképe az égen, az a nyári napfordulónak az idejét adja, és egy olyan fordulat következik be a rák esetében, amely az önmagunkba való visszatérésnek az egyik lehetőségi pontja. Ugyanúgy a rákkal szemben a bak csillagkép van fent, és a bogát vagy a bakos minőségek is ugyanúgy megtalálhatóak.
Jaj, mennyi rejtély, mennyi őstitok, jaj, mennyi okozat és mennyi ok. Szemünk most nyílik rájuk igazán, s kérjük, miért, mi célból, mi okán. Szemünk most nyílik rájuk igazán, s kérjük, miért, mi célból, mi okán. Minden mögém a kérdőjel kerül, csak állunk bábán élthetetlenül. Mi ma igen, holnapra nem lesz az, mi ma gyümölcs az, holnapra melasz. Mi ma igen, holnapra nem lesz az, mi ma gyümölcs, az holnapra melasz. Így felkavart, még nem volt a világ, visszakozik, ha bátran neki vár. A fenkölt eszményekre fintorít, nem irodalmat kér, hanem sztorit. A fenkölt eszményekre fintorít, nem irodalmat kér, hanem sztorit.
Ugyanez a helyzet, hogy beszélő neveik lehetnek a hegyeknek, folyóknak.
Mindenképpen. Az egyik kedvencem az Old folyó. Az Old folyó nevében nagyon sok mindent lehet felfedezni, de az oltár szavunk és az oltalom szavunknak is a töve az Oltban jelenik meg.
Balaede Zsolt, szakrális földrajzkutató.
Amikor egy folyót, egy folyamatot elneveznek valahogy az ősök, akkor annak egy üzenete is közvetítődik a mindenkori utódok számára. És az Old folyó az egy olyan kitüntetett, különleges folyója itt a térségünknek, amely méltán kapta ezt a nevet. Erre most nincs időm kifejteni, hogy hogyan s mint, de ugyanúgy benne van az, hogy a víz eleme, tehát hogy oltja a víz a tüzet, vagy oltja a szomjunkat, de oltani nem csak tüzet lehet, vagy szomjat, hanem tudás szomjat is, meg légszomj, na és milyen vízzel oltjuk ki ugye a légszomjunkat, tehát hogy az oltás, az oltalmazás, a beoltás, ugye a kertész, amikor oltani kezd, akkor egy vad tulajdonságot nemesít. Tehát az Olt folyó mentén ennek az oltalmazó, nemesítő, lelket erősítő folyamatoknak a sodrását lehetne érzékelni. Vagy vannak színekhez kötődő neveink, azt mondjuk, hogy fekete halom, fehérvár, vagy ott van fehérkőrös, vagy feketekőrös, vagy verespatak, tehát hogy színek által jelölünk egy-egy tulajdonságot, mert a színeknek is megvan a saját hordozó erejük. Ha egy várost, egy várat fehérnek nevezünk, akkor ott biztos a tisztaság meg a fényességnek az otthonára számítunk. Vagy a feketében ott pontosan a befele fordulásnak a szimbóluma van, amikor nem visszatükrőzzük a fényességet, hanem elnyeljük és magunkba fogadjuk, egy belső világot alakítunk ki. Vagy ott van a királykő esete például, tehát amikor úgy nevezünk el egy adott hegyet, egy adott tájat, hogy annak üzenet értéke legyen. A király minőség és a kő minőség az egy-egy ős principium. Hogyha ennek a szimbolikus hátterébe próbálunk bepillantani, akkor azt látjuk, hogy itt a kő az egy szaturnikus elem, a királyság az pedig egy nap szimbólumot hoz ki. Tehát azt jelenti, hogy a királykőben a nap és a Szaturnusz erői egyesülnek. Ez azt jelenti, hogy az alkímiának, a nagy átváltozásnak a két sarokpontját nevezem meg, ugyanis a napféme az arany, a Szaturnusz féme pedig az ólom. És mondjuk a királykő esetében az a nagy kérdés, hogy hogyan tudunk ólomból aranyat létrehozni.
Lehet, hogy a válaszsal megelőztük a kérdést, de azért mégis felteszem, hogy miközben helyneveket vizsgált, melyik volt a legmeglepőbb, vagy igencsak emlékezetes felismerése?
Ez a királykő mindenképpen szerepel közötte, ugyanakkor azt is mondhatnám, hogy ez a nap és a Szaturnusz még több helyen visszaköszönt itt Erdélyben. Például a Perkői kápolnában, Kézdi Szentlélek fölött találjuk ezt a helyet. A tűz minősége, mint pír, ugye pörlekedés is az egy tüzes tevékenységet, tüzes hangulatot jelent, de ugyanakkor elpirulunk, kipirul, parázs lesz a tűz helyében, tehát a tüzet, mint a pírt, a pirosságot és a követ kapcsoljuk össze. És ha már itt ennél a kérdésnél tartunk, akkor számomra például Kolozsvárnak a régi neve, a Napóka, pont ugyanerre a Napszaturnuszra vet vissza. Tehát az, hogy királykő, hogy perkő, hogy Napóka, vagy Napkő, vagy azt mondom, hogy Mennykő, vagy Ménkő, vagy a Fenőkő, ugye amivel élesítjük a kaszának az élét, de amikor élesítünk valamit, akkor azt jelenti, hogy az életet élezzük ki. Nem véletlen mondja a magyar, hogy ami él, az egy élen táncol, és annál inkább él, mennél inkább éles, vagyis mennél inkább mentes a durvaságoktól. Hát az, hogy fénykővel, vagy fenkővel dolgozunk, az, hogy mennykőről beszélgetünk, amikor az ég a földdel összecsap, amikor királykőről, perkőről, napkőről, tűzkőről, tászoktetőről beszélünk, akkor mindez az ős tulajdonság tükröződik vissza különböző nevek alatt. És számomra ezek a nevek úgy mindig a szívemet melegítik, hogy van egyfajta támpont a tájakban, hogy mire érdemes figyelni, hogyha a hétköznapok zűrzavarában el is veszítjük szemünk elől azt, hogy merre az előre, akkor ezek a nevek talán eszünkbe juttathatják azt, hogy hogyan tudunk a saját életünkből a fény felé előre lépni.
Itt kezd a táj lejteni, hóti eső döngöli, villám rúgja, tapossa, tőkeményre, laposra. Magas madár hajul rá, magasabbra dalolnám. De itt mély az ének is, lejjebb lép a lélek is.
Azt írja a könyvében, hogy vannak esetek, amikor a helynevek tények. Mire utal?
A számomra mindig emlékeztet udvarhely neve arra, hogy itt az udvar tartásnak a minőségét kell megélnem. Úgy érzem, hogy a tényszerűsége az abban áll, hogy igazodni lehet hozzuk, vagy cáfolni lehet őket, de attól tekintve ezek adottak.
Balaede Zsolt, szakrális földrajzkutató.
És ezeket az adottságokat érdemes használni akkor, hogyha teljes életet szeretnénk élni. Ugye udvarhely mellett itt van a Szenthely, a Budvár. A budai kérdés, a budaság az megint egy ős tulajdonságot hordoz. Hogyan érdemes az udvartartást megtartani és a Budával összekapcsolni? Számomra ez úgy vetül le az én életembe, hogy a udvartartás, az udvar minősége az a Budához kapcsolódik, hiszen a magyar királyi udvar helye az Budán található. Viszont a székelyek udvarhelyén Budvár volt jelen, és a Buda az egy olyan méltóság név a mi ősi hagyományunkban, amely ugye keleten is szokványos és ismert, pontosan azt a tulajdonságot hordozza, ami egy szakrális vezetőnek a legfontosabb sajátja. Tehát a világos tudatú, a felébredett, a kiemelkedett, a megvilágosodott, ezt hordozza, mint méltóság név a Buda. Tehát, hogyha mi az udvarunkat egy ilyen tulajdonság körre szervezzük rá, hogy benne úgy élünk, mint egy világosodott tudatú, egy kiemelkedett lelkiállapotú személyiség, akkor az életünk is egy világos teret hoz létre. Ha a magyar király mondjuk Budán a budai méltóságokhoz méltóan éli az életét, akkor az országban is ez a bölcsesség fog megjelenni, mert a Buda magyarul a bölcset jelentette. Hogyha nincs bennünk a budaság, keményen ejtve a dét, buddaság, akkor butaság fog uralkodni rajtunk, az meg pont a bölcsességnek az ellentetje. Tehát így értem ezeket a tényszerűségeket.
Rejtőzz a ködbe, hogy ne lássanak a fák kérgére, dermedj rá a dérrel. Iszapva bújs a didergő halak, álmában élj a mély ígéretével. Földbe rejtőzz meg anyád, erdő testét is lágy ölébe fogta. A mélybe szállj és rejtsd el életed, az új kalászról álmodó magokba.
Nem csak kutatja és tanulmányozza a tájak üzeneteit, hanem környezetével is megosztja a tájismereti tapasztalatait. Milyen formában teszi ezt?
Felkérésre előadásokat szoktam tartani, előadás sorozatokat is tartottam több helyen. Az előadások során sokan föllelkesednek az itteni táj értékei meg szépsége láttán, hallatán, és eljönnek meglátogatni ezeket a helyeket. Ez esetben túravezetést is szoktam vállalni.
Balaede Zsolt, szakrális földrajzkutató.
Testközelből élőben mutatom meg azokat a számomra csodákat, amelyek bennünket körbevesznek, és teljesen más egy szabad térben, egy szent helyen beszélgetni, egy szent helyen megtapasztalni ezeket a hatásokat, amikről most rádió közegben nem biztos, hogy átjön az az érzés, ami egy-egy helyen jelen van, de vannak ilyen kezdeményezések, hogy csoportok felkérnek túravezetésre és vendéglátásra ezeken a területeken, illetve tervezek a jövőben táborokat tartani, ahol kifejezetten ezt a világképet, amelyet kialakítottam, amelyet élek, érzek, azt szeretném megismertetni a résztvevőkkel.
Meséljen a könyvéről, hogy milyen szándékkal írta is, kinek szánja.
Minden érdeklődőnek, aki egy kicsit többet szeretne megtudni a világról, és nyitott olyan világkép megismerésére vagy befogadására, amely a szavakon túli világot mégis szavakba próbálja kifejezni. Mert a könyvemben egy olyan világképet mutatok be, ami számomra valóságként működik, de nem teljesen kézzelfogható. Mégis vannak olyan támpontok, amelyek stabil oszlopokként jelenhetnek meg egy új megközelítésmód világába, viszont úgy érzem, hogy hosszas érdeklődés és hosszas tanulás után lehet megérteni igazán azt, amiről beszélek. Tehát nem egyből közérthető és nem egyből elfogadható mindenkinek az, ahogy én közelítem meg a világot, mert én is több mint egy évtizeden keresztül olvastam, tanultam, gondolkoztam, szűrtem át az információkat ezzel kapcsolatban, és így alakult ki az én egyéni véleményem. Személy szerint úgy gondolom, nagyon fontos az, hogy tudatosodjon az ember, és a világgal megpróbáljon összhangban élni. Ettől válhat az életünk szakrálissá, vagy szentségesebbé egy picivel. És ha a könyvemmel azt a célt sikerülne elérnem, hogy az emberek egyáltalán nyitottak legyenek arra a feltevésre, hogy a földrajz az nem csupán a látható világot jelenti, hanem egy-egy adott helyhez kapcsolódhatnak lelki minőségek, amelyek láthatatlanok ugyan, de mégis érzékelhetőek, illetve ezek a helyek, ezek a helyek, ezek nem önmagukban véletlenszerűen elszórva vannak a világban, hanem egy, úgy mondjam, magasabb rendű tudatnak a rendszeréhez tartoznak, akkor már elértem a célomat. Én egy kicsit arra biztatok mindenkit, hogy természetesebben kellene élnünk, és olyan lelki állapotba kerüljünk, amely a félelmeket, meg a mai világgal járó stresszet azt távol tartja magától, mert hogyha a stressztől és a félelmektől megszabadulunk, akkor eleve egy egészségesebb életet tudnánk élni.
Azt vallja, hogy rossz az a világ, ahol csak a testnek élünk, de az sem igazán jó, amikor a földtől elrugaszkodottan úgymond lebegünk lélekben, mai szóhasználatban elszálltak vagyunk.
Nem csak kenyérrel él az ember, nem csak a fizikai testet kell táplálni, hanem a lelket is. Az erőnek, energiának nagyon sokféle útja van. A fizikai testnek fizikai erőre van szüksége, de a lelkünknek viszont lelki erőre. Sokszor mondjuk azt, hogy nincs lelki erőm megtenni ezt vagy azt. A lelki erőt viszont fizikai erő pótlásával nem tudjuk megszerezni. Az egy külön erőminőség. Mind a kettőre szükségünk van, mert hiába van lelki erőnk, hogyha fizikailag nem tudjuk azt megvalósítani, amire a lelkünk rávinne. Nem visz rá a lelkem, vagy mire visz rá a lelkem. Mind a kettőre szükségünk van, hiszen az ember egyszerre fizikai lény és egyszerre szellemi lény is. Pontosan ebben vergődik, és ebben a kettőségben próbálja a harmóniát, az egységet meglelni. Van egy mulandó részünk, ami a fizikai világhoz tartozik, és egy múlhatatlan, örök érvény, úgymond isteni szikra részünk, amely a lélekhez, a szellemünkhöz kapcsolódik, és a testtel együtt kell éljen a lélek, amikor itt a földön vagyunk. Tehát az sem jó, hogy ha csak a léleknek élünk, mert akkor a fizikai testünk látja ennek a kárát, de az sem jó, hogy csak a testünket gondozzuk, mert akkor a lelkünk fog elsorvadni. Add meg a császárnak, mi a császári, és az Istennek, mi az Istené. Ez egy nagyon régi, de nagyon igaz tanítás. Foglalkozza anyagi dolgokkal, mert itt ebben a világban élünk, ugyanakkor ezt tedd úgy, hogy Istennek is tetszedjen, a lelkednek is elfogadható legyen, amit teszel. Tápláld a tested, és tápláld a lelked is, mert mind a kettőnek szüksége van erőre. Viszont a lelki erőt, azt nem tudod fizikai étel táplálkozás fogyasztásával pótolni, ahhoz szükségünk van olyan, mondjuk úgy szertartásokra, olyan helyek meglátogatására, olyan hatások befogadására, amely a szépsége által, az öncélúságon túlmutatás által tud emelni bennünket. Például a virágok ilyenek. Ugye, a virágnak látszólag semmi anyagi haszna nincsen, mégis az illatával, szépségével úgy el tud varázsolni bennünket, hogy egy teljesen más világ színbe látjuk a világot. Tehát a virágok segítenek a lelki erőnek a visszatáplálásában.
Száraz ágon hallgató ajakkal, meddig ültök csüggett madarak, nincs talán még elfeledve a dal, melyre egykor tanítottalak.
Ahogy ön is említette korábban, gyakorlatilag a megszokottól igencsak eltérő módon tekint a földrajzra. Szervezett kirándulásai vagy előadásai alkalmával volt-e rá példa, hogy a résztvevők elszálltnak értékelték meglátásait, noha földközeli dolgokról beszélt nekik?
Volt néhány ilyen eset, de azt kell mondanom, hogy akik fölkérnek engem arra, hogy együtt kiránduljunk, együtt tapasztaljuk ezeket a helyeket, azok eleve nyitottak erre a világnézetre. Ugyanakkor azt is mondanám, hogy nem mindenkinek való ez a megközelítés, ehhez kell egyfajta csömör a világ jelenlegi piszkától, és csak utána tud annyira nyitani az embernek a tudata, hogy keresni kezd olyan támpontokat, olyan más utakat, amelyek egy kicsit tisztább világ felé vezet.
Egy kérdésem maradt hátra. Mi a szakrális földrajz legfontosabb üzenete véleménye szerint?
Össze kell kötni az eget a földdel. Mennyországot kell varázsolni itt a földön, illetve az anyagot fel kell emelni a mennyország szintjére. Ez egy valóságos alkímiai mű, amely mind a tájra, mind pedig az ember saját önvalójára vonatkozik. Amikor a mennyet lehozzuk a földre, vagy a földet emeljük föl a mennyországba, akkor történik meg az a csoda, ami a formán túli világnak e világba való megnyilvánulását jelenti. Ekkor látjuk meg a dolgoknak a valós lényét, a valós értelmét, és csak ebből a valós mögöttes létből tudunk úgy táplálkozni és úgy élni, hogy az Istennek tetsző legyen. Ezt a formán túli lényeget Jézus Urunk a táborhegyi színeváltozáson mutatta be, és nem véletlenül említettem a királykőt meg a perkőt, mert ezek mind utalnak arra, hogy ez az átváltozás ez a tájban is adott, de minden egyes embernek saját lelkét, saját testét föl kell emelnie, föl kell nemesítenie, át kell formálnia egy Istennek tetsző létre. És mi, ahogy a fizikai világban élünk, ezt úgy kell megtenni, hogy a lelkünk nemesedésével a környezetünk is, a táj is tisztulnia, nemesednie kell. Végszóként annyit szeretnék kiemelni és hangsúlyozni, hogy a legnagyobb tanítás a eget-földdel összekötő úton az a kert művelése. Saját kertem okán jöttem rá és tapasztaltam, hogy mennyire meg tudja változtatni az ember világnézetét, amikor konkrétan az anyafölddel, konkrétan a természettel összhangba és együttműködésbe próbál élni, és hogy a kert által tudja igazán az anyagot is és a lelket is nemesíteni az ember. Nem véletlenül a paradicsom kert, az édenkert ideája volt, és lebegett mindig az ember szeme előtt, mert az édenkert állapota az a tökéletes világkép, a tökéletes világrend, ahol minden a helyén van, összhangban és együtt működve létezik, és ebben az összhangban és együttműködésben bőség van, és a bőségből fakadóan egészség és boldogság jelenik meg. Tehát amikor a kerttel foglalkozik az ember, akkor a lelkében ezt a bőséget, ezt a boldogságot éli meg. Ezt igazán csak azt tudja, aki a kerttel elkezdett foglalkozni, és kicsiben minden ember kertje az a saját lelkének a kivetülése, és minél gazdagabb, minél szebb kerteket hozunk létre, annál inkább virágos kerté válik a világunk, és annál inkább érződik majd az, hogy itt a lelkiség mennyire áthatja az anyagvilágát.
Köszönöm a beszélgetést Balleede Zsoltnak, aki érzékeltette, hogy miért ne csak erőforrásként tekintsünk a földre. Kedves hallgatóink, adásidőnk végéhez közeledve megköszönöm figyelmüket valamennyi közreműködő munkatársam nevében is. A mai fél órában Dinny és József dalait hallgattuk, a hátralevő időben Daniel Waples zenél. A legközelebb jövő szerdán jelentkezünk a Natura stúdióval. Egészséget kívánok! Hallgassanak bennünket a www.bukarestiradio.ru honlapon is. Viszont hallásra!